Úr Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa, mely bölcsítévén az elmét, szűni az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel most indulatul, hogy még ígédre hallgatul, vigyen bennünk képületet, a hit reménység és szeretet, tégy bölcsek ki, tégy szentek ki.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, ami Urunknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
Jöjjön Szent Lélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Mennyei szent ajándéka, szívbéli szent buzgósággal. Mennyei szentséges ereje, nyelvetet egyező hitre, egybegyűjte sok népeket, kik mondványit énekeljenek. Szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára. Taníts téged megismernünk,
Isten Atyának
neveznünk. Hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne vigyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Erőddel minket készíts, gyenge hitünket erősíts.
áldozat is magasztalak, édesatyámnak, hogy hétről hétre, minden szerdán van mondani valamit, üzenetet mindannyiunk számára. Te áld meg, Uram, az ige szólóját, aki az üzenetet tolmácsolja mindannyiunk számára, és te tégy készé bennünket, a te szabad meghallásnál, befogadására, és engedelmes szívvel a követésünk.
Amen. Jó, Uram, az, hogy te vagy a szentségnek új világról, és te tudsz bennünket elvezéteni oda, ahol te vagy, és te tudsz békességet örömmel áldoztanunk is ott. Köszönöm néked azt, hogy a te kegyelmet mindennek tölött való, hogy te vagy az, aki a te népedet vezéglet, aki utat mutat, és dicsőségre viszed.
Amen.
Édesatyám, hadd köszönjük meg a testvériségnek, közösségnek a nagy-nagy ajándékát. Köszönöm, hogy az ígéreteket is fűztél a közös imádsághoz. És kérünk téged, hogy a te lelked magyarázza számunkra az ígét. Így befogadottál bennünket.
A régétből tudjuk, hogy nagy-nagy ereje van a hívő ember igaz könyörgésének. A legfontosabb kérés a mai estén is elhangzott már. Ezt kérjük ismételten, hogy a te lelked legyen az, aki magyarázza számunkra az igét, aki világossá teszi annak értelmét és üzenetét. Téged kérünk, Szentlélek Úristen, aki magad vagy a teljes írásnak nagy ihletője, hogy bennünk is védszállást és munkálkodj közöttünk. Szenteld meg a mi együttlétünket. Ámen. Jól tudom ezt, testvérek, hogy a gyülekezetek a nagyobb része a bibliolvasó vezérfonala szerint olvassa a Szentírást. Már ilyen mennyi bibliolvasó kalauzt adtunk el idén?
500.
Na hát ez nagyon szép akkor ezek szerint. Azt is meg kell, hogy kérdezzem ma estén, hogy hányan olvasták már a mai napra rendelt igét. Sokan, hála Istennek. A következő kérdésem, hányan értették meg a mai igét? Tessenek most is a kezeket bátran tartogatni. Olvastuk és értettük. Helyet cseréljük? Meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz a mai igét. Nagyon nehéz a mai ige. Amilyen gyönyörűséges és egyszerű mondani valót tartalmaz, meg tetszenek látni, hogy bizony Isten szent lelke nélkül ennek a befogadása, egyáltalán a megértése is nagyon nehéz. Olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből a második rész, 6. versétől a 16. versig terjedő ige szakaszt. Mindenkit kérek, akinél van szentírás. Ne csak hallgassuk, olvassuk is. Hát az első korintusi levél második része, 6. versétől olvasom az igét, és hadd bátorítsak mindenkit ismételten arra, hogy hozzuk magunkkal a Bibliánkat. A megnevezett helyről így szól hozzánk Istennek az igéje. A tökéletesek között azonban mi is a bölcsességet szóljuk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta az Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. A lelki dolgokat a lelki embereknek megmagyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadhatja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert ezeket csak lelki módon lehet megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak. Tekintettel arra, hogy Biblia órán vagyunk. Jó előre hadd kérjek meg mindenkit arra szeretettel, hogyha valami nem érthető, ha valami számára nem világos, akkor azt kérdezze bátran meg, akár menet közben is. Ma ugyanis ez lesz a Biblia órának általában az ige megértésének is ez a módja, hogy kérdezzük az igét. Kérdezzük, kutatjuk. Az első dolog, amit el akarok mondani a felolvasott igeszakasszal kapcsolatban, az az, hogy meg kell értenünk Pál apostolnak a gondolat menetét, hogy miért beszél tökéletesekről, akikhez szól, miért beszél rejtett, titkos, misztikus dolgokról, miért beszél Istennek a bölcsességéről, miért beszél bolondságról, miért beszél az emberi bölcsesség mulandóságáról, mind-mind meg annyi kérdés. Kik azok a tökéletesek, akik között Pál apostol szól? Ki az közülünk, aki felmerné tenni a kezét akkor, amikor azt mondom, hogy testvérem, jelezd azt, ha te tökéletesnek érzed magad. Miért mondja azt az apostol, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk? Kiket kell tökéleteseken érteni? Fontos ezt tisztázni, mert félreérthető. Félreérthető, mert azt gondolhatja valaki, hogy a tanítványság az nem más, mint valamiféle titkos ismereteknek, titkos tanoknak a birtoklása. Félreérthető, mert arra gondolhatunk, hogy ez csak beavatottaknak szól, egy beavatottaknak érdekközösségéhez, akik olyas valamit tudnak, amit más közönséges halandó nem tudhat. Nézzük, mit ír Pál apostol a Filippi-beli gyülekezetnek, a harmadik rész 12. versétől így. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Eddig ismerjük. Eddig ismerős. De mit mond ezután? Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Én egy másik hely, mikor az apostol a maga tökéletességéről beszél, és annak a gyülekezetnek a tökéletességéről beszél, akikhez szól. Tökéletes az apostol? Maga is azt mondja, hogy nem mintha már a célnél volnék, nem mintha már elértem volna, de igyekszem előre tekinteni és efelé futni. Testvéreim, amit az apostol itt a szóhasználatban kifejez, az, ha nem ismernénk annyira ezt a Szentlélektől teljes apostolt, azt mondhatnánk, hogy maró irónia. Tudnék, azoknak a szóhasználatát veszi itt elő az apostol, akik ekkor már jelentősen mérgezik a gyülekezeteket. Nem véletlen, minden egyes alkalommal, amikor tévtanítókra történik utalás egy bibliórán, azért, hogy nehogy kánaáni nyelven szóljak hozzátok, hogy azt énekeljük, hogy őrizz hamis tudománytól. Nem kívánok ugyanis senkinek a feje fölött elbeszélni. Az a cél, hogy mindent megértsünk. Tudnék, olyanok is jelentek meg a korintusi gyülekezetben, akik azt mondták, hogy ez a keresztény hit, amit Pál apostol hirdet önmagában, nem elég. Szükség van még bizonyos titkos ismereteknek a megszerzésére, ezek birtoklására ahhoz, hogy valaki tökéletes legyen és üdvösségre jusson. Ezzel szemben mit mond az apostol? Azt mondja, hogy mi tökéletesek. Akik azzal vagyunk tökéletesen tisztában, hogy milyen tökéletenek vagyunk. Akik azzal vagyunk tökéletesen tisztában, hogy még nem értük el a kitűzött célt. Akik tudjuk, hogy milyen esendőek vagyunk, hogy erőre van szükségünk, hogy segítségre van szükségünk. De mi tökéletesek, akik mégis tudjuk, hogy mi az előttünk lévő cél, amifelé igyekszünk, amifelé törekszünk. Hát szóljon hozzátok Istennek az igéje. Azt mondja az apostol ezzel éppen azt, hogy milyen töredékes a mi ismeretünk, hogy akkor majd lássunk minden színről színre. Még nem értük el ezt az állapotot. Még nagyon is tökéletlenek vagyunk. És éppen ezt állítja szembe azokkal, akik már most azt hirdetik, hogy milyen tökéletes hitre jutottunk. Akik már üdvözültünk is, sőt, akik már magunk fel is támadtunk. Ugye ismeritek ti is azt, hogy minél nagyobb tudású ember valaki, az ismereteket tekintve, annál inkább belátja azt, hogy milyen keveset is tud. Ez a mérhetetlen tudáshoz képest, amit csak az ember is felhalmozott már. De mi a helyzet az Isten bölcsességével, az Isten titkaival, az ő ismereteivel? Az elmúlt vasárnap szóltam kint Tahiban, de már itt a gyülekezet közösségében többször is arról, hogy hogyan beszél Pál apostol ennek a levélnek az elején az emberi bölcsességnek a mulandóságáról, az emberi bölcsességnek a gőgéről és hiába valóságáról, és hogy hogyan állítja ezt szembe az isteni bölcsességnek az örök érvényűségével. Ki az közöttünk, aki azt mondja, hogy Isten titokban szól, és titokzatos módon cselekszik úgy, hogy azt nem jelenti ki az ember számára. Van olyan közöttünk, aki ezt állítja. Az, hogy Isten nem tette azt minden ember számára elérhetővé, kézbe vehetővé, és tudhatóvá, hogy ő mit végzett el az emberért. Ugye nincsen olyan ember, aki erről elrejtett lenne az Istennek minden egyes cselekedete az emberért. Mik az Istennek a titkai? Idézőjelben teszem a titkokat. Ismét mondom, mindenki által tudhatóak, de nem csak tudhatóak, hanem elfogadható és vallható ismeretek. Mik ezek a titkok? Azt mondja az apostol, ha csak a múltban nézünk, az Istennek a teremtése, az Istennek a kiválasztása, Istennek a titka, Jézus Krisztusnak a testélétele, az ő halála és feltámadása. De azt mondja, nézzünk a jövőre nézve, milyen titkai vannak Istennek, amit eltitkolt volna az ember elől. Amit ne tett volna nyilvánvalóvá. Az ő fiának, Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Mindannyiunknak a feltámadása. Az ítélet, amelyet egészen egyértelművé tesz. Egészen egyértelművé tette azt is, hogy ez a jelen való világ el fog múlni. És az új meg fog építetni. Ezek az Istennek a titkai. És milyen érdekes, hogy ezt a szót használja az apostol, hogy misztérion, misztérion, titok, ami pedig nem titok, nincsen eltitkolva az ember elől. Mindaz, amit Isten elkészített az őt szeretőknek, ezek azok a titkok, és ezeknek az ismeretét közli az emberrel. Tudatosítja, hogy mit végzett el, és nem zárja el. És az igaz mindezekre nézve, hogy mindez az emberi értelmet felülhaladja. De milyen könyörületes az Isten, azt mondja, hogy felülhaladja ugyan az emberi értelmet, de nem ejti kétségbe. Nem rekeszti ki abból, hanem kegyelmesen magához vonja. És mindebben részelteti. Azt mondja az eredeti szó, metánoia, megtérés. Tudod, hogy a megtérés az az értelemnek az átváltozását is jelenti? az, hogy a te egész gondolkodásmódod úgy változik meg, hogy mindezeket képes légy megérteni és befogadni. A te értelmed is átváltozik. És ha igaz az, hogy Krisztus lakozik benned, akkor a Krisztusnak az értelme is lakozik majd benned. És mindaz, amit Isten titokként az ember elé szánt, a számodra igazságá lesz. Nagyon fontos az, hogy miről beszél az apostol. Egy nagyon fontos tényt tesz nyilvánvalóvá abban az igében, amit a 11. versből olvasunk. Ismét felolvasom, és meg fogom kérdezni, hogy mit jelent. Hallgass figyelmesen. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Istennek a lelke. Miről beszél itt az apostol? Senki sem ismerheti azt, ami az emberben van, csak az embernek a lelke, amely benne lakozik. Ez egy végtelenül egyszerű dolog. Le fogod látni, hogy milyen kézenfekvő. Az, hogy valakinek a belső lelki világa rezdülései, élményei, érzései, minden egyes érzülete, gondolatai és tapasztalatai, azok az ő legszemélyesebb, legbensőségesebb titkai. Beleláthatsz-e te a másik emberbe, hogy abban mi minden játszódott már le, mi minden történik benne ismét, mi van az ő lelkében, képes vagy erre? Erre mondja az apostol, hogy a te belső világodat csak a te lelked ismeri. Nem vagy képes arra, hogy a másiknak a lelkébe beleláss. Azt mondja, hogy Istenről csak az ő lelke által tudhatunk meg bármit is. Ezért mondja el ezt a hasonlatot. Csak azt tudhatja a te belső tapasztalataidat és érzéseidet, aki azt átélte, vagyis saját magad. Ugyanígy az Istennek a belső titkait is csak az Istennek a lelke tudhatja. És itt jön az, amiről az egész perikópa beszél. Tudjánik az, hogy Isten azonban az ő lelke által képessé tesz téged arra, hogy ezeket a titkokat megismerd. Beleláthatsz Istennek a lényébe. Megismerheted őt magát. És erre magadtól bizonyosan képtelen vagy. Ez egy örömhír mindazoknak, akik mindazt, amit Isten titkairól mondtam, akik azt hittel vallják, azt mondják, hogy Istennek legyen hála, ez számomra már evidencia. Ez számomra már nem puszta ismeret, hanem már hit. Ez már nem csak egy elképzelés, ez már élő valóság. Ilyenek Isten milyen elrejtett titkai, amelyeket csak Isten által ismerhetünk meg, ő vezethet el ezeknek az ismeretére. Na ez egy jó pont arra, hogy azt mondhassa valaki, hogy na ez már számomra kánaáni nyelv. Hadd kérdezzem meg, hogy ki nem érti ezt. Remélem, hogy mindenki érti. Menjünk tovább. Azt mondtam, hogy Istennek a titkai senki elől nincsenek elrejtve. Kézbe vehető, olvasható, tudható, hirdettetik vasárnapról vasárnapra, vagy mondjuk úgy alkalomról alkalomra. Isten nem titokban szól, vagy cselekszik, és most mondok egy furcsa dolgot, mégis nem ismerheti meg ezeket minden ember. Nem mindenki számára lesznek világossá és nyilvánvalóvá az Istennek a titkai. Na miért van ez? Azt mondja az apostol, lelki dolgokat lelki embereknek magyarázunk. Lelki dolgokat testi embereknek hiába is magyaráznánk. A lelki dolgokat csak lelki emberek képesek megérteni és befogadni. kétfajta kategóriáról beszél itt az apostol. Két rendkívül közismert görög szó van itt. Az első a pneumából származó pneumatikus. A pneuma jelenthet lélegzetet, életet, lehelletet és a lelket. Istennek a lelkéről mindig így beszél az írás. Azt mondja, hogy pneuma. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, pneuma, lélek és élet. Azok, akik lelki emberek, azokban az Isten lelke lakozik. A lelki emberek fogékonyak a Szentlélek Isten iránt. Fogékonyak minden iránt, amit a Szentlélek közöl velük. Úgy is mondhatnánk, hogy ők az igazi emberek. Hiszen a lélek tesz ismét emberré. Nem tudom, tudjátok-e, beszéltünk már a teremtésről, hogy mi az embernek a többi teremtéshez képest, a többi teremtett lényhez képest a kiváltsága. Ezt mindenki tudja, hogy Isten a maga lelkét adta az emberbe. Az Isten az embert a látható és a láthatatlan világnak az egyetlen találkozási pontjára állítja. Egyedül az embert teszi képessé arra, hogy fogékonnyá legyen a láthatatlan világnak a dolgai iránt. Egyedül az ember teszi képessé arra, hogy Istennel beszéljen, hogy Istennek a belső szavát megértse. És azt mondja az apostol, hogy nem csak ilyen emberek vannak ám, sőt, vannak psziché, ismerik ezt a szót is, ami inkább életerőt jelent, vannak pszichikus emberek. És itt mondja azt, hogy ezek az emberek nem különböznek az összes többi teremtménytől, mert élet ereje minden teremtett lénynek van. Ezek az ő szóhasználata szerint a nem lelki, vagyis testi emberek, akik elképzelni sem tudják, hogy van valami elkészített, több, szebb és jobb, mint ez a jelen való fizikai, testi világ. A pneuma az, Isten szent lelke, amely az embert ismét emberré teszi a bűneset után. Ugyanis a bűn az, ami megfosztotta az embert. Ettől, hogy is mondjam csak, mondjuk ezt egyfajta antennának, nagyon rossz hasonlat, de ami képessé tesz bennünket arra, hogy vegyük az adást. A lelki ember tudja, hogy létezik élet, amely nem ebből a világból való. Azt mondja Pál apostol, hogy ismét csak elmondva, hogy mennyire mulandó, hogy mennyire veszendő az az emberi bölcsesség, amely a világ fejedelmét jellemzi, a hatalmasságokat, hogy mennyire nem ismerhették meg azt, amit Isten elkészített, hogy mennyire testiek ők és nem lelkiek, az azt bizonyítja leginkább, hogy a dicsőségnek az Urát, Jézus Krisztust megfeszítették. Mert képtelenek voltak bármit is megérteni abból, amit ő a lelki dolgokról mondott. Hogy mennyire test szerint gondolkodtak az ő királysága felől. Hogy mennyire test szerint gondolkodtak az ő uralkodása felől. Hogy képtelenek voltak megérteni azt, hogy mi az, hogy váltság. A lelki dolgok megértésére képtelen, azt fölfogni, azt elfogadni, képtelen embereket jelzi így az apostol, hogy nem lelki emberek. És mit erősít meg ismét itt az apostol? Az, hogy mindaz, ami a keresztről elhangzik, ami hirdettetik a számokra, micsoda? Bolondság. Tegnap hallottam egy hatalmas bizonságtételt. Nem messze történt, itt szembe hát vagyunk a busz megállóban, megáll itt többfajta busz is. Nem tudom, mi volt az előzmény, csak egy nagy hangra lettem figyelmes. Valaki odament egy férfihez, gondolom kéregetett tőle, vagy adományt kért tőle, Istenre hivatkozva. És nagyon érdekes dolgot mondott az ember, azt mondja, hogy Isten számomra az, amit megehetek, Isten számomra a napi sör, meg az, hogy fedél van a fejem felett. Azt mondom nektek, testvéreim, hogy ez a mai világ, nyugodtan lehet alkalmazni, a mai hatalmasságok mind-mind a testi gondolkodás felé terelnek. Ezt megemlítettem vasárnap is, hadd mondjam el itt is. Ez a világ téged nem megmenteni akar, nem lelkileg gazdagítani akar, legfeljebb csak testi értelemben. Te nem megváltásra szoruló valaki vagy ebben a világban, legfeljebb csak fogyasztó. És azt mondtam, hogy amikor Pál apostol ezeket a sorokat leírja, körülbelül 60 millió rabszolga van a római birodalomban, akiket az evangélium tehet ismét emberré, tehet valakivé, tehet ismét érző, gondolkodó és megváltásra szoruló emberré, ebben a világban több milliárdnyi rabszolga van. Aki megváltásra szorul, aki talán tudatában sincs annak, hogy ő rabszolga. Aki mind-mind efelé tereltetik, hogy vegyél, vegyél, vegyél. Utolsó kérdés ennek a mai igének, miért szükséges az apostolnak mindezekről beszélnie a korintusi gyülekezet közepette? Miért beszél az apostol tökéletességről, isteni titkokról, lelki dolgokról és testi dolgokról? Miért hirdettetik ez alapján ma is Istennek az igéje, közöttetek is? Még reménység szerint hallani fogják egy néhányan a kazetta szolgálaton keresztül. Hát miért beszélne az apostol ezekről a dolgokról, hogyha nem lennének még mindig testiek a korintusiak? Vajon lelki emberekből áll egy olyan gyülekezet, ahol legjellemzőbb mód a pártoskodás az egymással való közösségben, ahol versengés van, ahol irigység van, ahol ellenségeskedés van, ahol viszály van. Az apostol nyilvánvalóan meg fogja mondani, sajnos, ti még testiek vagytok. Hadd adjak hálát azért az Istennek, hogy ilyen figyelmes igehallgatók vannak jelen a Földön. Én érzem azt, hogy titeket érint, hogy titeket feszülten érdekel, hogy titeket foglalkoztat mindaz, ami itt elhangzik. Hogy ez számotokra már nem újdonság. Hogy számotokra ez már valóság. És higgyétek el, ez hatalmas nagy evangélium. Hatalmas nagy kegyelem, amikor, ahogy a Pál apostol egy másik helyen írja azt, hogy nem, ugye lehet most már kemény eledellel táplálni titeket, hiszen a kemény eledel az igének a mélyebb tartalma és üzenete csak azokat szólíthatja meg, akik azt befogadni képesek, akik azt meg tudják enni és meg tudják emészteni. Egészségünkre. Isten áldja meg ezt a kelenföldi népét, és ezen belül egyen-egyenként minket. És ha azt énekeltük ennek a bibliórának az elején, hogy jövel Szentlélek Úristen, nem tudva még mindezeket. Én hadd kérjem azt, hogy mindazok, akik számára az itt elhangzott dolgok saját maga számára bevallottan, még nem a sajátjai, az most hagyunk egy percet, könyörögjön és imádkozzék érte. Mert csak úgy lesz a sajátja, hogyha kéri. Hogy Uram, könyörülj rajtam, szeretnék hinni, szeretnék üdvözülni, nem szégyen ezt bevallani. Uram, könyörülj rajtam, és áld meg engem a te lelkeddel. Imádkozzunk. Urunk, hadd adjunk hálát neked azért, hogy te készé teszel bennünket a te drága igédnek a befogadására. Köszönjük, hogy napról napra a te kijelentett titkait felett csendesedhetünk el, úgy a mi hajlékainkban, csöndes perceinkben, mint a gyülekezet közösségében. És hadd adjunk hálát azért is, hogy hirdetetik számunkra a kegyelem. Urunk, arra kérünk téged, hogy a mi könyörgéseinket hallgass meg kegyelmesen. Hogy adj nekünk mennyei látást, hogy adj számunkra lélek által való vezettetést és engedelmességet. Urunk, hadd könyörögjünk megtérő szívekért, megtérő lelkekért, megszabadított életekért, üdvözülőkért. És Úrunk, hadd adjunk ismét hálát mindazért a lelki munkáért, amelyet ebben a gyülekezetben Te végzel, amelynek a jeleit tapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket, hogy nekünk hőpásztorunk vagy. Úrunk, fogadd hálaadásunkat, fogadd dicsőítésünket, és arra kérünk Téged, hogy hallgass meg minket Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Istenem, én választ
és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette az Isten az őt szeretőknek. Ámen.